és ráadásra legyen a gyülekezete. Maradjunk helyben, és nem kell felállni. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 327. dicséretünket, mind a négy versét. 327. dicséretünk így kezdődik: ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérjük azt, hogy tedd egyszerűvé a mi szívünket, hogy azt az ajándékot, amit te adsz nekünk, azt meg tudjuk érteni és be tudjuk fogadni. Oly sok elgondolás van bennünk, és annyi minden kavarog az életben, oly sok minden van, ami fontos, ami számunkra, hát, hogy megérthessük, hogy egy a szükséges dolog, és azon keresztül minden a miénk. Így kérjük, hogy ébreszd föl a mi lelkünket, és add meg, hogy örvendezzünk, hiszen a legnagyobb jót, a legnagyobb örömet és boldogságot készítetted el mindnyájunk számára, hát, hogy ne szomorkodva, és ne magányosan érjen bennünket ez a karácsony, hanem tudjunk valóban örvendezni mi is az angyalokkal együtt. Hiszen megszületett az, aki érettünk jött, és ő az, aki a te szeretetedet hozta el, azt a szeretetet, ami a mai napon is egészen közel érkezik mi hozzánk. Légy hát itt jelen közöttünk, és adj nekünk veled való találkozást. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumából a második fejezetből olvasom Istenünk igéjét, a 8. verstől a 20. versig. A hang minőségére elnézést kérek, de merekedtem erre a napra. Tehát a Lukács második fejezete 8. verstől a 20. versig. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelemben erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepolyával fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Kedves testvérek, valószínű, hogy akik már többször karácsonyoztak, már pedig, ahogy végignézek, az ünneplő sokasságon úgy gondolom, hogy nem ez az első karácsonyunk. Így hát mindannyiunknak megvan az az érzése, emléke az előző karácsonyok üzenetéből. Egyrészt megvannak a főbb mondani valók is, megvan nagyjából az a menet, amit végig tudunk gondolni, hogy mit is üzen nekünk a karácsony, és ilyenkor Szentestén a lelki pásztor is döbbenten áll meg ismét Bibliája fölött, hogy vajon mit is tudnak még elmondani, amit már nem mondtak el, vagy amit én is már nem mondtam volna el. Tehát így van ez, hogy föltehetjük a kérdést, hogy mennyire tudunk ünnepelni akkor, amikor ismételünk. Ugye az ünnepben van valami, mint ahogy az első karácsony ünnepében, amit szeretnék visszaadni, hogy ilyen még nem történt. Tehát, hogy egy megismételhetetlen csoda az a pillanat, és amikor Jézus Krisztus megszületett erre a világra, akkor az váratlanul jött. Spontánul, váratlanul, igazából az emberek nem voltak rá felkészülve. Hát Mária tudott róla, József is tudott róla, de a többiek nem. A többieket értesíteni kellett róla, a pásztorokat, ugye a keleti bölcsek már tudtak róla, mert hosszabb idő óta követték a csillagot, de ők is tudakozottak, hogy vajon hol kell megszületnie Krisztusnak. Tehát ennek az ünnepnek az egyik leglényegesebb momentuma pont az a váratlan pillanat, amikor az Isten cselekszik, és annak mi a tanúi vagyunk. Tehát amikor Jézus Krisztus születéséről beszélünk, akkor egy pillanatról beszélünk, ami aztán későbbiekben ugye folytatódott, mivel hogy Jézus Krisztus él, és itt él ezen a földön. Tehát ennek a pillanatnak megvan a minősége. És amikor a karácsony megérkezik hozzánk, akkor ebbe az idői minőségbe érkezünk meg. Az Isten váratlanul cselekszik, és ez a mi életünkre is vonatkozik. Mint ahogy Krisztus akkor ott megszületett, ugye szoktuk azt mondani, hogy nem elég úgymond gondolatban elmenni a betlehemi jászol bölcsőhöz, és megállni ott, és tiszteletünket tenni a megszületett megváltó előtt, hanem szoktuk azt hangsúlyozni, hogy az az igazi Betlehem, amikor mindnyájunknak a szíve válik azzá, és a mi életünkben, a mi lelkünk középpontjába is tudjuk imádni Istent. Mert hogy amikor megszületett Jézus Krisztus, akkor igazából ugye Isten lett teljessé, Isten vált láthatóvá, és ami Istenben látható, azt mondja a Szentírás, az Jézus Krisztusban jelenik meg, és ő az, aki a legtökéletesebben hozta le az emberek közé a láthatatlan Isten. Mert hogy az Isten tisztelete az az egyik, hát nem azt mondom a legnagyobb probléma, de az egyik nagy feszültség, hogy mi egy olyan Istenhez jövünk, akit nem látunk. És valljuk be őszintén, hogy ez a mi számunkra mindig nehézség, hogy eljövünk, itt vagyunk, jelen vagyunk, imádkozunk, gondolatainkban keressük őt, de mintha nem kapnánk konkrét visszajelzést. Mert hogy a konkrét az ember számára az, amikor ott van, meglátja, megérinti, és ugyanúgy tapasztalja minden érzékszervével, és azt mondja, itt volt, láttam őt, találkoztam vele, és megtörtént velem ez a csoda. Ha most ez generációkon keresztül, mondjuk az évezredeken keresztül, ugye az Isten tisztelet úgy történt, hogy volt valaki, aki elment, mondjuk próféta, vagy Mózes, aki bement a Szent Sátorba, és ott megjelent az Istennek a dicsősége, vagy mondjuk a nép is látta a felhőoszlopot, vagy a tűzoszlopot, és láthatta az Istennek a jelenlétét, és mindig szent csodálattal tekintett arra az emberre, aki az Isten jelenlétéből érkezik, és elmondja az Isten üzenetét. Vagyis valójában mindig közvetítőkre vagyunk rászorulva, mindig valakire rá vagyunk szorulva, aki majd elmondja nekünk, hogy mit üzen az Isten. Mondhatná valaki, hát ma is így van, hát ma is közvetítőkre vagyunk úgymond rászorulva, mert ma is vannak igehirdetők, és vannak olyanok, akik ezt vállalják, hogy úgymond Isten üzenetét hirdetik számunkra, de mégsem ugyanaz a helyzet, mert Jézus Krisztusban már mindannyian igazából papok vagyunk, és proféták is, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy minden egyes ember lényegében közvetlen kapcsolatba kerüljön az Istennel. És ami most történik, már Krisztus után, az azt jelenti, hogy minden ember lényegében az Isten lelkének a befogadója lehet, és ahogy mondja a proféta, hogy most már nem tanítja senki a másikat az Úrnak útjaira, hanem mindenki az Úrtól lesz tanított a szívében, és belülről tanít bennünket az Isten. Tehát azért jött Jézus Krisztus, és azért született meg, hogy így, az ő születésén keresztül, és természetesen, amit itt a Földön tanított, és ugye a megváltói halálon keresztül, minden egyes emberben megszülessen ez az isteni élet. Vagyis az Istennel való élő kapcsolat. Tehát karácsonynak ez mindenképpen üzenete, ugye ismerjük azt a kifejezést, hogy Immanuel, hogy velünk az Isten. Hogy miért is akkor különleges ez a karácsony? Mert hogy ilyenkor velünk van az Isten, és nem csak ilyenkor, hanem az év minden napján. Egy folyamatos időbe lépünk be, amikor is úgymond nincsen már közvetítőre szükségünk, mert az egyetlen és tökéletes főpap összekötött bennünket az Istennel, az ő életeivel, az ő tanításával, kereszthalálával, és adta nekünk az ő lelkét. Tehát ezért is született ez a gyermek, hogy mindez nyilvánvalóvá váljon. De természetesen erről még akkor Mária és József, és a pásztorok, meg akik ott voltak és látták azt a kisgyermeket, fogalmuk sem volt. És ebben láthatjuk azt, hogy, hogy az embereknek igazából az isteni nagy tervről csak később lesz tudomásuk. És amit az Isten elkészít az ember számára, sokszor úgy van, hogy az idővel teljesedik be. Az idővel bomlik ki. Tehát ami ma történik velünk, lehet, hogy ma fogalmunk sincs róla, de egy év múlva majd megtudjuk, hogy mi is történik most az életünkben, és ha visszagondolunk rá, akkor úgymond okosabbak vagyunk, mert tudjuk, hogy ja igen, tényleg ebbe az évben mi is történt velem? Most már értem. Mert rá tudok látni. Emberileg szólva tehát, mindig egy kicsit utólag érzékeljük, és utólag értjük meg, mélyebb szinten, amit az Isten elkészít a mi számunkra. És visszatérve az eredeti gondolatra, hogy akkor hogyan tudunk mi ünnepelni, ha mindig csak ismételünk, és visszafele nézünk. Hát, hogyha ebben a gondolatmenetben maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy igazából az Isten megjelenése, az mindig úgy történik, hogy megjelenik és cselekszik velünk, és az ember pedig értelmez. Elkezdi forgatni azt a szívébe, elkezd vele foglalkozni. És nem azonnal értünk mindent, hanem megtörténik velünk, és elkezdünk érteni. Elkezdünk látni, elkezdünk felismerni, és benne maradni az üzenetben, és aztán ez egyre inkább megtelik tartalommal. És hogyha így nézzük a karácsonyt, akkor nem szabad, hogy úgy gondoljuk, hogy mivel ismételünk, mivel visszanézünk, akkor ez egy ilyen megavult dologgá válik, unalmassá válik. Mert ha a felszínen természetesen talán nincs benne újból változatosság, mivel nagyon nem változik a Biblia lapja és a történet szövegesen. De az, akiről szól a történet, az igazából az örökké való Isten, aki mindig változik olyan értelemben, hogy mindig a mi számunkra egy újabb arcát tudja megmutatni. Ugyanaz a Krisztus, akiről bizonyságot teszünk, az mindig valamilyen módon másképpen jelenik meg a mi számunkra. És mindig van ebben a megjelenésben egy spontaneitás, van valamilyen üzenet, ami a jelenben megszólító erejű a mi számunkra. Tehát ezt úgy is mondhatnám egyetlen egy szóval, hogy élet. Hogy élet van benne, és mi az élethez jövünk. És az élethez jövünk, vagy élőhöz jövünk, mert aki megszületett, az él. És akihez jövünk, karácsony üzenetét hallgatva, az ma is él. És aki az élőt keresi, aki úgy jön hozzá, hogy valóban vele akar találkozni, annak számára hirdetjük, hogy Immanuel, hogy veled az Isten. Veled az Isten, és ott van a te életedben. Tehát az Isten nem személyválogató, ezt is mondhatnám, mert azért született meg Jézus Krisztus ebbe a világba, mondhatnám, és ebbe a világba született meg Jézus Krisztus. Hát, rangon alul, nem? Hát ez a világ milyen? Hogy ebbe a világba kell megszületnie? Jézus azonban nem így tekintett erre az útra, hanem úgy tekintett, minthogy Istennek dicsőséget szerez. Mert ebben a világban az Isten a gonoszokra és a jókra is egyaránt felhozza a napját, és nem tett különbséget Isten, hogy most melyik helyen születik, meg ilyen szempontból, hogy vannak a jók laknak, de ott meg a rosszak laknak, és oda nem megyek, ahol a rosszak laknak, én csak oda megyek, ahol a jók laknak. Betlehem egy semleges terület volt valamilyen szinten, most ilyen értelemben, nem lehetett azt mondani, csak jók laknak, vagy rosszak laknak, hanem igazából Isten állomása volt, ahol megérkezett erre a világra. És Isten nem lehet megcsúfolni, ő ott is célba ér, ahol látszólag semmi értelme egy születésnek. Mert hogyha a prófétai szövegben nem lenne benne az, hogy most Betlehembe fog megszületni, akkor ez a Betlehem, ez igazából semmit nem jelent. Mondhatnánk azt is, a semmi közepén megszületik Krisztus, az Isten fia. Hát, hogy ebből mi lesz? Ugye, talán túl sok jót nem is jósolhatnánk. Tehát a betlehemi valóság kellős közepe az igazából ennek a világnak a kellős közepévé változott. Nem azért, mert az volt akkor a világ középpontja, hanem pont azért, mert az nem a világ középpontja volt. Egy leírt hely volt, oda senki nem akart menni abba az időszakba, és nem zarándokolt voltak oda sokan. Csak ugye azért, mert akik ott laknak, ott összeírás volt, és volt egy jogi terminus, hogy mindenkinek be kellett iratni magát, akik onnan származtak, de egyébként ez a hely nem számított valami kiemelt helynek. Hanem azért, mert a világ mindenség uralkodója pont ezen a helyen fog megszületni. Tehát Krisztus megszületése összhangot teremtett Isten akarata és az emberek akarata között. Bár látszólag még mindig úgy tűnik, hogy az emberek mást akarnak. És végig úgy tűnik Krisztus tanítása idején is, hogy az emberek valami mást akarnak, de Krisztus úgy tudta megszólítani az embereket, hogy az ő akaratukat át tudta formálni. És ez a ma megtérés. Ő az világ üdvözítője, aki majd megszabadítja a világot annak bűneiből. Hogyan szabadítja meg? Hát úgy szabadítja meg, hogy az emberek lényegében megismerik a szabadítást. Azért ő a szabadító, mert ő megismerteti az emberekkel a szabadítást. Vagyis megismerteti, hogy miből kellene megszabadulni, és azt is megismerteti, hogy mi a szabadság. És ezt a kettőt cselekszi. Megismerteti az embert önmagával, megismerteti azt, hogy miből kellene megszabadulni, és megmutatja azt, hogy hol van a szabadság, és oda viszont elvezeti az embert. Tehát a hatalmas, mindenható Isten a lehető legkedvesebb és legszelidebb módon jelent meg, amikor Jézus Krisztus megszületett, megjelentett volna olyan dicsősége és olyan hatalommal az Isten, mondjuk Betlehembe, hogy az egész világ azonnal megtudja, hogy ott megjelent az Isten. Ennek ellenére Isten úgy jelent meg, hogy senki nem tudott róla, csak néhányan tudták, és ha valaki oda ment, akkor nem valami hatalmas, dicsőséges fényességet látott, nem valami tüzet látott, vagy valami mennyei jelenést, hanem egy kisgyermeket látott egy jászolban. Nem tudom, hogy érezzük-e az Isten humorérzékét, hogy azért az Isten megviccelte ezt a világot. És azóta is ott van az Isten arcán a mosoly. Mert ez a mosoly, ez még ma is tart. És ma is az emberek értik is, meg nem is, meg egy kicsit mesének is tartják, egy kicsit meghökkenve állnak, na és akkor most mi történt, most mennyivel másabb az élet, hogy megszületett Krisztus. Ugye, és ott van az, hogy az Isten megviccelte ezt a világot. Mert úgy jött el, hogy hozzánk hasonlóvá vált, és amikor hozzánk hasonlóvá válik, akkor mi is meg vagyunk lepve. Hát hogy lehet az, hogy az Isten olyan, mint én? Ő is emberré lett? Ő is ugyanúgy nőtt föl, mint én, őnek is megvoltak mondjuk a vágyai, vagy ugyanúgy volt gyermek, és ugyanúgy családban nőtt fel. Tehát legbátrabb dolog az, hogy az Isten emberré lesz. Ugye milyen bátor dolog? Hogy az Isten emberré lesz. És az még bátrabb dolog, hogy az Isten rábízta magát az emberekre. Ugye Krisztus, amikor még kicsi gyermek volt, rá volt bízva az emberekre. Csodájára jártak az angyalok, és miért is jelennek meg az angyalok? És elmondják, hogy most születik meg, most született meg a pásztoroknak, hogy menjetek el és vigyétek hírül. Hát az angyalok csodálkoztak, hogy mi történik. Hát ilyet ők még nem láttak. Ennek a csodájára jártak az angyalseregek, azért jöttek el. Nem azért, hogy dörgedelmesen, föntről a mennyből elmondják, hogy mi történik itt a tudatlanok számára, hanem azért, hogy hírül hozzák azt a legnagyobb csodát, amit ők is csodálnak onnan fentről. Hogy valaki ezt megtette. És itt van közöttetek emberek, figyeljetek oda, mert a legnagyobb dolog történik. Tehát a születésben megmutatkozik az, hogy egyedül egy valakinek van hatalma az élet fölött, ez pedig az örökké való Isten. Mert amikor ő maga megszületik a Krisztusban, akkor azt mondja, hogy én vagyok az élet. Ilyen egyszerűen. És ez be is bizonyítja. Én vagyok az élet. Nézzétek, én is élek. És gyermekké lettem. Mert Isten alkalmazkodik az emberhez, vagyis alkalmazkodik hozzád és hozzám. Miért? Hogy ne kelljen már ilyen közvetítőhöz mennem. Hanem ő olyan lesz, mint én. És az én gondolataimat és az én lelkemet is belülről ismeri. Hogy miért lesz Isten emberré? Mert én azt mondanám, hogy na hát ez már lehetetlen. Mert ez már majdhogy nem az a szint, amikor azt mondjuk, hogy na megbotránkozunk, ha valaki azt mondaná, hogy ő Isten. Ugye? Ha valaki azt mondja, és ember ide bejön, és azt mondja, én vagyok Isten. Biztos, hogy megbotránkoznánk rajta. Hát ez történt Krisztussal. Mivel, hogy ő Jézus Krisztus ugye a világ üdvözítője, és ahogy felnövekedett, fölismerte magában, hogy ki ő, és eljött az a pillanat, amikor magára vonatkoztatta ezt. És, hát ennél megbotránkoztatóbb dolog nincs, mint hogy egy ember azt mondja magáról, hogy én és az Atya egy vagyunk. És láthatjuk azt, hogy Isten még ezt a drámát is vállalja, hogy egészen közel jöjjön hozzánk, annyira közel, hogy mi már megbotránkozunk rajta. Mert mi botránkozunk meg rajta, és mi mai napig is, ha eljönne Krisztus, és ugyanúgy emberré lenne, és ugyanúgy elmondaná magáról, hogy ki ő, lehet, hogy mi lennénk az elsők, akik megbotránkoznánk. Itt van Krisztus. Ő azt mondja magáról. Tehát itt van az az intimitás, amit átlép Isten, és bejön a mi világunkba, egészen közelről mutat önmagára, annyira közelről, hogy mi már azt már pont azért nem tudjuk elhinni. Most itt jön a másik oldal. Egyik oldalról azért nem tudtuk az Istent fölfogni, mert annyira távol van és láthatatlan. Másik oldalról most meg az a baj, hogy leül velünk egy asztalhoz. És azt mondjuk, na hát azért, ez már sok. Hát leül velünk Isten egy asztalhoz, és beszélgethetünk vele. Eljön velünk együtt, elmehetünk a Jordán folyóhoz, megfürödhetünk vele. Pedig, amikor a tanítványok ott éltek vele együtt, és ott voltak az emberek körülötte, és amikor ott volt egy esküvőn, akkor igazából Isten volt ott egy esküvőn. Isten szólt hozzájuk a történeteken keresztül. És így vállal tehát bennünket az örökkévaló Isten a Jézus Krisztusban, hogy az ő egyszülött fiát adta, akiben ő teljességgel jelen van, hogy ne legyen egyetlen egy ember sem, aki hivatkozhatna arra az Isten előtt, hogy de hát én nem tudtam téged megismerni. Nem tudom, hogy ki vagy. Onnantól kezdve lényegében ebben a világban azért is hirdetjük az evangéliumot, mert láthatjuk azt, hogy a második szintű problémával találkozunk, hogy most, mikor hirdetjük az emberré lett Istent, vagy az Isten embert, a megváltó Krisztust, akkor most a második szintű probléma az, hogy pont az, ami nekünk örömhír lenne, az válik nehézséggé. Mert az az örömhír, hogy Isten velünk van, emberré lett, nekünk meg az a nehézség, hogy hát ezt elhiggyük, hogy Isten emberré lett. És ezt nekünk újból és újból bizonyítanunk kell. Zárásképpen még egy történetet szeretnék elmondani, ami ezt alátámasztaná. Egyszer egy szent ember járta a falvakat, és a gyerekekkel barátkozott. És gyűltek köré az ember, a gyermekek követték őt, és egy édesanyja kinézett az ablakon, és látta, hogy éppen bukfenceket hányul a tanító, és nagyon jól eljátszik a gyerekekkel. És kinézett, és visszanézett a saját gyermeke, és mondta, na, ővel elmehetsz játszani. Látom rajta, hogy ő szent ember. Kimegy a gyermeke, és megáll a tanító előtt. A tanító ráteszi a kezét a vállára, és megkérdezi tőle, mit szeretnéd csinálni? Rémülten néz rá a gyermek. Nem tudom, maga mit akar? Rámosolyodik a szentembe, és mondja, inkább te mondd meg, hogy mit szeretnél. És erre ő ismét rémülten fölnéz, a gyermek, én nagyon szeretnék játszani. Erre rámosolyodik a szentembe, és mondja, akarsz együtt játszani az Úrral? Látod, ha játszhatnál az Úrral, az lenne csak igazán nagy dolog, amit valaha is tehetnénk, mondja a Szent Ember a gyermeknek. Sajnos mindnyájan annyira komolynak tudjuk őt, mármint az Isten, hogy végül is halálosan unalmassá válik a számunkra. Tudod mit? Játsz csak tovább együtt a jó Istennel, fia. Nem tudom, érezzük-e azt, hogy igazából az Isten annyira közel jött hozzánk, most persze ez a játék, ez az élet maga. Mert tudjuk, amikor játszunk a gyermekkel, felvesszük őt, vagy tanítjuk őt az élet dolgaira, ez valahol egy játék. És Isten együtt játszik velünk. Csak mi ezt ne felejtsük el, és játszunk vele. Most jó értelemben mondom ezt. Ez az élet nagy, komoly játéka. Amiben igazából bennünket megtart az Isten, ha megtanulunk vele együtt járni az élet útján. De ez ne egy olyan legyen, egy szomorú kötelesség, egy ünnepélyes, hűvös távolságtartás, hát nem azért jött el Krisztus, hogy szomorúan, ünnepélyesen és hűvösen távolságtartóan, vagy éppen unottan tekintsünk Betlehem felé, hogy ő megszületett. Hanem azért jött, hogy az a játék, az a belső kapcsolat, ami a játékban benne van, a közelség, az intimitás, az öröm, az, hogy egy játék közben elmondja mindenki, hogy na mi történt velem, és fel lehet oldani azokat a feszültségeket, ahogy egy felnőtt játszik a gyermekkel, ugyanígy megtörténik velünk az, hogyha mi ezt nem felejtjük el, és nem tesszük halálosan unalmassá az Istennel való kapcsolatot, akkor egy élő eleven Istennel való kapcsolatunk lesz. Ahol egyetlen dolgot kell csinálnunk, akkor most mit üzen nekünk Betlehem? Játsz az Isten gyermekkel. Itt van. Kézbe veheted. Szeretheted. Ilyen picivé lett az Isten. Ezt megengedte, hogy ő vele megtegyék. És megengedi azt nekünk, hogy mi is leüljünk most úgymond az ő lábaihoz, de úgy, mint ahogy úgymond játszik a nagyobb a kisebbel. Segítve őt, tanítva őt, meghallgatva őt, lelkére beszélve, és valami többet, valami teljesebbet, valami jobbat adni szeretne nekünk, amire mindig visszaemlékeztetünk, és ami mindig velünk marad. És ami az élet. Mert azt soha nem fogjuk elfelejteni. Mert ha csak én dolgokat mondok, azok mind kimennek a fejünkben, mert nincs hová kötni. De ha valakivel együtt tudtunk, úgymond jól eltölteni egy időt, élni vele, együtt örülni, sírni, nevetni, játszani, élvezni az életet, mert igazából Isten azért jött, hogy így legyen velünk életközösségben, akkor az nem lehet unalmas, akkor az nem lehet közhelyes, akkor az nem lehet már egy megunt formaság. Mert ezt azonnal szét fogjuk törni. És azt mondjuk, hát ez ilyen alacsonyra mi nem süllyedhetünk az Istennel, hogy mi ezt csináljuk. Hát ennél ő sokkal többet érdemel. És ő sem ezt tette velünk. Így tudunk tehát kijönni a karácsony idején ebből a formaságból, ami néha úgy ránk telepszik. Mert megláthatjuk, hogy igazából ez csak egy csapda. És emögött pedig tényleg van egy valódi megtapasztalás, amit Isten elkészített a mi számunkra. Tehát mit kívánsz és mit szeretnél? Ez egy nagy kérdés. Te mit kívánsz és mit szeretnél? Játszani? Az Istennel életközösségben lenni? Kívánságot teljesült. Isten velünk van életközösségben. Örüljünk neki. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyán, kérjük, add meg nekünk azt, hogy a mi tiszteletünk, az ne elválasszon a te lényedtől, hanem használatosak legyünk ahhoz a gyermekhez, aki önfeledten boldogan tud felnézni, és vágyakozik arra, hogy átöleljék, és elmondhassa kérését, hogy elmondja, hogy mi történt vele. Add meg, hogy mi is ebben az őszinte vágyakozásban tudjunk megjelenni te előtted, és ha nincs bennünk, ne erőltessük magunkra, hanem találj meg bennünket. Mert azért jöttél Betlehembe, és azért jössz a mindennapok világába, ide Budapestre is, a mi otthonainkba is, hogy amikor rád gondolunk, akkor ez a gondolat ne a semmibe jusson, mert te itt voltál a földön, és összekötötted az eget a földdel, és megvan az a mennyei háló, amelynek mi is tagjai vagyunk, és az Isten országának hálója bennünket is kifogott, és mi hozzád érkezünk meg ezen a hálón keresztül. Kérjük, hogy add meg nekünk, hogy az életünk az valóban egy örömteli együtt játszás legyen, és add meg nekünk, hogy az élet ne keseredjen meg a mi szívünkben. Te tudsz a rosszból is jót kihozni, így most karácsony ünnepén. Adj nekünk vidámságot, adj nekünk felszabadultságot. Add, hogy a családi körben megbecsüljük azokat, akik mellettünk egy asztalhoz ülnek, tudván azt, hogy te is ott ülsz a mi asztalunknál, és te is vendégünk vagy. Szenteld meg tehát a mi karácsonyunkat, hogy valóban boldogok legyünk. Mert azt a nagy ajándékot és azt a nagy titkot kaptuk, hogy a mi életünk Jézus Krisztusban megajándékoztatott bűnbocsánattal, örök élettel, vagyis boldogság és megérkezés vár ránk, nem kell félnünk semmitől. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Istentől áldott karácsonyi ünnepet kívánok. Hirdettem, hogy a holnapi nap és a holnap utáni nap, tehát a ünnep első és második napján, délelőtt 10 órakor lesz istentiszteltünk a templomban. Úrvacsorás istentiszteltek lesznek. Az ünnep második napján kertész Dániel fog közöttünk szolgálni. Isten áldása legyen a gyülekezet életén. Énekeljük záró énekünket, a 326. dicséretünket. 326. dicséretünknek mind az 5 versét, az első vers így kezdődik: dicsőség mennyben az Istennek. Vegyük Istennek áldását. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójával fekszik a jászolban.